A hősöd ott ül, beszívja a kettétört cigi illatát, köhög, a szeme is izzad. Sírsz? Kérdezed. A könyvnek az a dolga, hogy kitisztítsa a szemet, most épp a cementtől és a portól, feleli. Megmarhulni kezd, hogy reméli, ki is tisztítja, különben a cement malterrá változik a szemében, és ő lesz a félelmetes malterember. Így nagybetűvel mondja a szavakat. Nevetsz? Nevet. A szeme továbbra is csillog. Akkor még nem tudod. Amikor a kórházban látod utoljára, a nadrágja a kezében feléd nyújtja, a kezén pegyhütt a bőr, az izmainak már nyoma sincs. Fekszik az ágyon, csövek lógnak ki belőle. Amikor apa meghal, a nadrága tiéd lesz, magasabb vagy, mint ő. Izmos is, nagyjából, mint ő, bár nem tudsz házat építeni, villanyt szerelni, kéményt felrakni, gravitációt legyőzni. A természeti törvények legyőzhetetlenek. Néha megpróbálod felvenni azt a nadrágot, de hiába. Apa nadrágja továbbra is nagy és ormótlan és nehéz. Sose fogsz belenülni. Apám óriás lesz. Ez a címe Hász János novellás kötetének, amely olyan, mint valami időkapszula a 80-as évek rakétamászókás téli fagyi ízű világából. Olvashatjuk a fülszövegben. Futballpályák, matchboxok és komfocik, balatoni vágyálmok, ismerkedés Edda koncerten, kisvárosi és budapesti kalandok, és mindennek a középpontjában egy apa, akit hőssé nagyít a gyermeki emlékezet. A szerzőt arról kérdezem most, ő eleve olyan embere, aki szívesen felidézi és emlegeti a múltbéli történeteit.
Nagyon kettős a helyzet, mert nagyon-nagyon rossz a memóriám, nagyon kevés dologra emlékszem biztosan, és néha még amire nagyon biztosnak tűnően emlékszem, arra is kiderül, amikor utána olvasom a dolgoknak, hogy nem is úgy volt. Szóval ebből a szempontból ez a könyv, ez egy olyan visszatekintő könyv, amiben nagyon sok a konstruált valóság, nagyon sok benne megteremtett múlt, mert nem az van, hogy én emlékszem, hogy ezek így történtek. Nyilván vannak benyomások, meg élmények, meg emlékek arról, hogy hogyan vezettem a város melletti földutakon kiskoromban, meg hogy hogyan jártunk vonattal Pestre, de hogy alapvetően ezeket nekem újra kellett úgy kitalálnom, vagy konstruálnom. Tehát egy emlék van bennem valamiről, de az nem biztos, hogy a valóság, és ezekhez a víziókhoz így gyúrtam hozzá még történeteket.
Tehát akkor megvolt a könyv alapkoncepciója, hogy miről fog szólni, és ahhoz kerestél impulzusokat, amiket aztán történet alakítottál?
Így van, volt néhány novella, amit már korábban megjelentek folyóiratokban, vagy akár a Telexnek a tárcsalatában, amiknek volt egy központi szereplője, az apa karakter, ami szintén egy részben fiktív karakter, hiszen elég fiatal voltam, amikor elhunyt, és tényleg kevés dologra emlékszem, tényleg csak ilyen impulzusok vagy hangulatok maradtak meg. De ugye ez a visszatérő karakter olyan volt, hogy a kiadóval arra jutottunk, hogy nagyon jó lenne, hogyha ez egy olyan novellás kötet lenne, amire egy novella fűzérként erre a szára épülne rá. És akkor ez megvolt. Nekem, amikor ezt eldöntöttük egyből, megszületett az ötlet a fejemben, hogy az utolsó novella az egy ilyen egy szövegen belül két idősíkba ugráljunk ide-oda, és akkor ezekhez építettem fel a maradék, nem tudom, körülbelül 20 írást, amik bekerültek a könyvbe. Az idővel egyébként is nagyon szeretek játszani, tehát én nagyon szeretem ezt a különböző idősíkok egymásra csúsztatását, meg azt is, hogy ez a gyerek is úgy beszél a gyerek hangon, hogy közben ott van mögőle egy felnőtt, tehát hogy így valahogy én abban vagyok, és ez kicsit még válasz az előző kérdésre, a visszatekintésre, hogy így az életünkben folyamatosan benne van minden idősík, amit addig leéltünk.
Most, hogy mondod az idővel való játékot, hogy abban a legkegyetlenebb azért, vagy nem tudom, hogy milyen szót használják, ez lehet, hogy a kegyetlenség erős szó, de én nekem sokszor fájt, amikor mutatsz egy karaktert, elmesélsz egy történetet, és aztán egy fél mondattal így odabigyezted, hogy ő már 4 év múlva nem él, vagy ez lesz, vagy az lesz a sorsa, és így hal meg.
Igen, ezen gondolkodtam, beírtam az egyik karakteremről, tehát ez nem volt megtervezve, tehát miközben a könyvnek a főíve meg volt tervezve, az, hogy milyen eszközöket fogok írás közben használni, az nem volt, ez így írtam és spontán jött. És az egyik karakteremnél így, amikor megírtam, akkor ez így tetszett nekem, amikor visszaolvastam. Ez egy ilyen frappáns, fájdalmas hát is, de hát hogy...
Mert az olyan jó, hogyha a gyerekkorra gondolkodunk, hogy az ember mennyi mindent nem tud még a realitásokról, meg az életről, és akkor te meg oda teszed, tessék.
Igen, hát hogy ugye pont ez is összefügg azzal, hogy azért ez a gyerekkori mesélő, ez tényleg mindig vissza-vissza bukkan, azaz akkor még nem tudtam. Tehát, hogy igen, minden jó, minden szép, apával meccsre járunk, nagy család, boldogság, de akkor ez majd meg fog halni, akkor azzal az történik. Szóval, hogy ez valóban tényleg szintén összefügg azzal, hogy minden idő ott van ennek az elbeszélőnek a fejében.
Azt kérem, hogy mesélj a kettő kapcsolatáról, mármint hogy a fiú, a mesélő és az apja kapcsolatáról, és hogy jól érzem-e, hogy idealizált egy picit ez az apa. Nagyon sok dolgot megtudunk azért az ő életéről, arról, hogy miért került vakvágányra, vagy miért nem tudott kiteljesedni, pedig képessége lett volna, de ugye a rendszer nem engedte.
Igen, itt megint két dolog van, hogy van egy idealizált apakép, így van, ez valóban teljesen igaz. Ugye a magyar irodalomban, de talán a világirodalomban is van rá példa, a magyar irodalmat tudjuk, nagyon sok ilyen apa-fiú regény, novella, novellafüzér van, de akár a kortárs rockzenében is. És ezekben mindig van egy erős konfliktus az apa meg a fiú között. Egy versengés, egy meg nem értés, bármi. Nálam ez, és ettől is tűnhet idealizáltnak, nálam ez nincsen, mert ugye ezek a apa-fiú konfliktusok ugye kamaszkorban kezdődnek, amikor a gyereknek kialakul egy saját értékítélete, egy saját világa, egy saját vágányon indítja az életét, és ez ugye nem föltétlenül, hogy az esetek nagy részében nem egyezik meg azzal, amit a szülők elképzelnek, és ez ad konfliktusokat, töréseket. Úgyhogy nem, ez nem történhetett meg, mert mire én kamasz lettem volna, hogy édesapám már meghalt, tehát én nagyon tényleg kisgyerek voltam, és nem volt ez a fajta konfrontáció köztünk, tehát hogyha ezt teljesen realista módon írom meg ezeket a novellákat, akkor sem lett volna bennük. Valóban ez egy ezen a szinten idealizáltabb apakép, mint egy realista leírás, de hogyha realista leírás lett volna, abban sem lettek volna ilyen komoly törések, összeveszések, ami mondom, nagyon sok esetben egy apa-fiú viszonyra már később jellemzővé válik. A másik pedig, hogy azért ez az apa is, miközben ez egy létező személy volt az én édesapám, aki valóban egy szanatóriumba halt meg, és én akkor még gyerek voltam, amellett azért ennek az apának a sorsába beleírtam jellegzetes 20. századi sorsokat. Tényleg az ávó, hogy meg nem csak az apájéba, hanem a nagypapájéba is, az ávó hogyan játszott az emberekkel, meg hogy a rendszer hogyan lehetetlenítette a származások miatt. Miközben ez a családunkban, tehát a családunknak is nagyon sok traumája volt a 20. század összes rendszere miatt így vagy úgy, de hogy ez így konkrétan már szintén nem a édesapámnak a története bizonyos pontokon.
Ez az apa, aki a történetekben szerepel, ő nem lehetett mondjuk mérnök, hanem egy kétkezi munkásként kellett, egy mindenhez értő kétkezi munkásként kellett élnie, mert egyszerűen nem hagyták.
Igen, a történetben igen, a valóságban édesapám, tehát ő nem volt diplomás, ő sem, de hogy ez azért valószínűleg inkább a saját linkségén volt, mint azon, hogy a rendszer elnyomta, de hogy volt egy technikumi végzettsége, tehát nem egy fizikai kétkezi munkás volt, de közben persze nyilván millió olyan dolgot meg tudott csinálni, ugye ez a tipikusan a vidéken nagyon erős kulturális, szimbolikus értéke van a fizikai munkának, meg az ilyen ügyességnek, a flexelés, a fúrás, faragás dolgoknak, és ebben nagyon jó volt, legalábbis az én nézőpontomból, aki mindenben a mai napig borzasztóan gyenge vagyok, tehát a novella hős egy helyen talán elmondja, hogy a technika órán felmentették, mert hogy folyamatosan tört el a lomfűrészetnek a pengéit. Uh-huh. Igen, hát az egy teljesen valós dolog, hogy én elhasználtam az osztálylomfűrész penge készletét.
De nem csak ez az oka, hogy nem nőttél bele, vagy nőtt bele ez a karakter édesapa ruhájába, nem? Tehát nem, hát nem persze. Ugyanazt az utat követi, nem ugyanazt.
Persze, nem ugyanazt az utat követi, és nyilván valószínűleg azért is, mert ugye, ha valaki szerintem tényleg nagyon fiatalon elveszít egy hozzátartozót, vagy egy idősebb hozzátartozót, én azt feltételezem, hogy így élete végéig benne lesz az, hogy nem tudott olyan lenni, mint amilyen az a másik volt, részben azért, mert nem is tudja, hogy milyen volt az a másik. Tehát, hogy én most itt vagyok lassan 50 évesen, és ugye nem tudom, hogy milyen lett volna édesapám 50 évesen, hiszen nem érte meg azt a kort. Tehát ez egy ilyen lehetetlen összehasonlítás valójában, és emiatt persze az ember hajlamos mindig azt gondolni, hogy kevesebb, mint amennyi az a másik lett volna. Tényleg az volt bennem, hogy megvan ez az apa, ez a nagyon furcsa apa viszony, és aztán rájöttem, és ez is egy nagyon fontos elme a könyvnek, hogy valójában az egész társadalmunk egy ilyen apa hiányos állapotban létezik. A mostani generációban azért, mert nagyon sok a válás, vagy az elmúlt egy-két generációban. Előtte meg azért, mert az apukák GMK-ztak, túlóráztak, másik műszakot vállaltak, még korábban pedig azért, mert a mindenféle politikai okok miatt a apukák egy része elkerült hadseregbe több évre, meg ilyen táborban, meg olyan lágerben, meg Málenki robotra. Tehát, hogy van egy folyamatos permanens apa nélküliség a magyar társadalomban, és hogy ez, inkább ezt éreztem fontosnak, hogy ennek adjak egy olyan vetületét, hogy ezt hogy éli meg egy tizenpár éves gyerek, agyával egy később vissza emlékező felnőtt.
Miközben ennek az apának azért, aki itt a novellákban szerepel, fontos, hogy elvigye a gyerekét meccsekre. Tehát, hogy legyenek közös programok.
Igen, hát ez egy nagyon erős kontraszt. Tehát, hogy nálunk az volt, hogy amíg apa volt, addig nagyon volt, miközben egyébként nekünk is volt háztáji disznók, nekünk is volt másodállása, de hogy ő azért egy nagyon-nagyon intenzíven jelenlévő apa volt a családban, és akkor emiatt is érezhető egy nagyon erősen az, amikor meg már nincsen a hiányt. Nyilván minden szülő elveszítés, vagy minden apa elveszítés egy tragédia, de amikor valaki úgy veszíti el az édesapját, hogy elváltak, és két hetente látja, vagy havonta látja egyszer, szóval más érzelmi kötődések alakulnak ki sokkal gyengébbek, ott sokkal kevésbé erős egy olyan törés, hogy akkor most meghalt az apa, mint akkor, hogyha addig nagyon intenzíven volt benne az életben.
Van is egy ilyen történet benne, amikor a mesélő a barátját kérdezi, hogy ez milyen érzés, és megmeri kérdezi, milyen érzés, hogy az apád elhagyta az anyukádat.
Igen, hogy ez is fontos számnak éreztem, hogy a mesélő legjobb barátja, az pedig ebből a szempontból képviselni szintén, hát ahogy mondtam, az előbb is tipikus családi mintát, hogy a magyar házasságok felevállással végződik, hát akkor logikus, hogy van a főszereplő meg a barátja, a kettőjük családjából az egyikben válásnak kellett lenni, tehát így ez egy teljesen természetes kép volt az, hogy akkor a barátnak, a Kosztyulacinak elváltak a szülei, és igen, az a kisgyerek az rákérdez, hiszen neki ez egy teljesen felfoghatatlan élmény, idézőjelbe téve az élmény szót, hiszen neki ott van az apja nagyon erősen, és nem is gondol arra, hogy majd egyszer viszonylag hamar nem lesz ott.
Mi mindent tartottál még fontosnak megmutatni ebből a korszakból? Mesélj erről a világról egy picit, és én mindig gondolkodom, és most egyébként sokan tekintenek így vissza ezekre az évekre, lehet, hogy ezért jó rálátás van már ennyi idő elteltével, és mindig muszáj megkérdeznem, hogy van-e ebben nosztalgia.
Amikor megteremtettem ezt a világot az írásokban, akkor viszonylag sok régi családi fotót nézegettem, de nem azért, mert ilyen különösebben nosztalgiával akarnék emlékezni erre az időszakra. Nyilván a szülői házban a mai napig jó hazamenni, vagy amikor a nagyszüleim háza felé járok, akkor is ez egy jó, tehát vannak jó élmények, amik felemlítődnek, de ott inkább az volt a cél, hogy meg tudjam teremteni azt a környezetet, amiben ez hitelesen zajlik, tehát ahol gombfoci csapatok vannak, ahol tényleg menő dolog az, hogy cigirágót kapunk. Ugye eleve az, hogy ez a történet, ez a Gyula nevű kisvárosban vagyunk, a román határ mellett, az Alföldön, egy eléggé, ahogy az egyik novellában írom, is közelebb van az első romániai falu hozzánk, mint az első magyarországi falu, tehát egy ilyen eléggé zárt világban. És ez is nagyon fontos volt, hogy a 80-as éveknek azt a fajta világát is be akartam hozni, ami egy nagyon zárt világ, ahonnan nézve már Budapest is így a világ közepe és a fantasztikus dolog, ahol el lehet jutni, és hogy mennyire jónak tűnik a mi életünk ott Kelet-Magyarországon, mert látjuk, hogy milyen az élet Romániában, ezt is írom valószínűleg magyarnak lenni jobb, mint románnak, de lehet, hogy jugoszlávnak lenni meg még jobb, mert ez is egy erős szár volt az Alföldön, ugye az átjárő jugoszlávok, akik azért egy egész más élet színvonalon éltek, és farmer, és rágó, és magyarókrém, és tengerparton lehetett fürdeni, stb. Szóval, hogy így akartam megteremteni, tehát én igazából arra mentem rá, hogy hiteles elemeit tudjam ennek a világnak a téli fagyival, bár azt meglepve tudtam meg, hogy a mai napig van.
Van, igen.
Szóval, hogy én inkább a hitelességre mentem rá.
Ebben a világban az apa számára a sport az mit jelent?
Magyarországon szerintem a társadalomnak egy jelentős részében nagyon komoly a testkultúra szerepe, amiket nagyon vicces figyelembe, hogy mennyire elhízott ország vagyunk egyébként, még mennyire rossz egészségi állapotban vagyunk, vérnyomás, stb. De ez a fizikai erőnek a súlya, ezt már mondtam ugye korábban is, hogy az egy szimbolikus tőke, hogy az ember így meg tud csinálni dolgokat, és ehhez megfelelő fizikai adottsággal is rendelkezik. Hogy föl tud húzni egy kéményt, hogy ki tudja cserélni a cserepeket a tetőn, stb. És ez szerintem szorosan összekötődik ugye az erő meg az izom miatt a sporttal, tehát hogy így a fizikai erővel. Úgyhogy ebből a szempontból, és nyilván egyébként az pedig egy általános szociális társadalmi dolog volt, hogy kiálltak az emberek meccsre, ugye nem volt olyan széles körű a szórakozások világa, mint ma, nem lehetett annyi mindent csinálni, nem voltak tévécsatornák, internet, stb. Lehetett olvasni, az ugye inkább az ilyen polgári, városi, értelmiségi, szellemi munkát végző embereknek volt az időtöltése, és lehetett sportrendezvényekre menni. Hát jártunk mi nagyon sok mindenre, a focira van ez kiegyezve, de ott Gyulán jártunk mi salakmotorversenyre, kézilabdára is, Békéscsabára jártunk, hát Pestre jártunk fel vízilabdára, jégkorongra, tehát az, hogy ez egy ilyen terepe volt annak, ehhez nem kell olyan fajta hozzáértés, mint hogyha az ember elmegy színházba, azért kell egyfajta műveltség, tájékozottság, ezt a darabot értelmezni tudja, tehát sokkal általánosabban bele kell helyezni magát valaminek a szövetébe, mint amikor elmegy az ember egy futballmeccse, és ott 90 perc az élet. És mindig 90 perc, és a 16. is le tudja győzni az elsőt abban 90 percben. Nem szokta, de le tudja.
És ennek a kisfiúnak az apjával Budapestre menni, mi az a plusz élmény, ami miatt ez fontos?
Itt már a Budapest szerepe. Tehát amit mondok, hogy egy nagyon zárt világ volt. Tehát, hogy a 80-as évek, meg a 70-es évek, meg még a 90-es évek elején is, olyan volt, hogy Magyarország sokkal rossz szó, hogy város állami jellegű volt, de azt mondom, hogy sokkal patriarchálisabb volt. Valaki megszületett egy kisvárosban, nagyon jó eséllyel a kisvárosban, vagy mondjuk egy 20-30 kilométeres körzetében élte le az életét, és halt meg. Nem voltak nagy vándorlások, ugye Magyarországon nem nagyon van bérlakásrendszer, mindig meg volt a háza, örökölte a szülőktől, meg a nagyszülőktől. Leérettségizett, esetleg elment főiskolára, de tök sokszor akkor is visszatért, de az emberek nagy része nem is ment el, hanem elkezdett a városban dolgozni a munkahelyen, vagy már a suliban megismert egy leendő férjet, feleséget, összeházasodtak, és ott maradtak. És hogy ez egy nagyon zárt világ volt, mondtam is egyszer valakinek, hogyha én Sopronban nőttem volna fel, ez egy teljesen más könyv lenne.
Ez biztos, igen.
Ma már ugye teljesen hihetetlen az, hogy nekem a lányomnak a legjobb barátnője valahol Szabolcsban, aki most nem ugri be, talán Máté Szalkán, de lehet, hogy hülyeséget mondok, és napi ilyen online kapcsolatban vannak, még videócsatán vannak. Akkor nem volt ilyen. Tehát az, hogy kiszakadhattunk ebből a tényleg a román határ mellé beszűkült zárt világból, és eljöttünk egy olyan városba, ahol így emberek vannak az utcán, napközben, hogy így tömegközlekedés. Tehát nem az van, hogy meg kell néznem, hogy a 14 óra 4-es busszal el kell mennem szakkörre, mert legközelebb 14:44-kor lesz, és azzal már nem biztos, hogy odaérek, hanem hát elment egy 7-es busz, kövesszünk egy fajit jégbüfébe, és felszünk a következő 7-es buszra. Egy gyereket nagyon el tud bűvölni a tömegközlekedés, meg az urbanizmusnak, a városiasságnak számos csodája. Lehet, hogy ma már nincs akkora különbség, meg már időben is ma már sokkal könnyebb az ország bármelyik pontjáról bárhova jönni. Azáltal, hogy autópályák vannak, így még kisebb lett ez az ország tulajdonképpen. De hát annak idején reggel 5-kor, 6-kor elindultunk Gyuláról, hogy ilyen 11 dél között biztos Pesten legyünk. Tehát az egy ilyen napos program volt.
Hogyha ez egy felnövekedés történet is, mert ezt olvasom a könyvedről, akkor az, hogy milyen képet kapunk a felnőtt férfiról már, az nálad mennyire volt szándékolt, hogy mutasd azt, hogy ez a generáció ebből ez lehetett, vagy ennyi lehetett. Ugye a szerelmekről, kishőstettekről, ami a becsületességről szólt, és aztán a visszájáról, hogy jó becsületesnek lenni, de nem nagyon éri meg. Szóval olyan, mintha ez is egy ilyen kis látlelet lenne.
Meg volt bennem az a szándék, igen, hogy annak a generációnak a felnövekvését meséljem el, akik így a kamaszkorukban kapták derékbe azt az eszméletlen, irdatlan mértékű változást, amit a 80-as évek vége, 90-es évek elején hozott. És hogy ráadásul azok, akiknek például nem volt otthon egy apaképe, azok a fiúk, azok így nyilván sokkal nehezebben találták meg a saját útjukat, sokkal könnyebben csapódtak olyan náluk idősebb emberekhez, vagy sokkal könnyebben kerültek olyan kapcsolatba, amilyen elcseszett volt már, elnézést a kifejezésért. Ugye a Zoltán is palira vette, slamasztikába hagyta, elúszik a pénz, biztosíték nélkül. Tehát, hogy így folyamatosan hülyeségekbe tud sodródni az ember, hogyha nem kapott otthonról, vagy nyilván nem ezen múlik, mert az is tud hülyeségbe sodródni, aki jó családból jött, és az is meg tudja állni a helyét, aki akár teljesen árván nőtt föl, de hogy könnyebb így ebben a nagyon sok változásban, ha még ez a biztos pont is elvész, akkor még könnyebb elkaludni. Egyébként viszont én azzal mindig tudom mondani, hogy az, hogy felnövekvés történet, én inkább azt mondanám, hogy ez egy gyereknek maradás történet. Tehát, hogy valójában inkább annak a történet, hogy felnőtt elbeszélőként is mindig így a gyereki hanghoz nyúl vissza az ember, és hogy így azon a módon, meg azzal a látásmóddal beszéli el.
Ha ezekre a kis hőstetekre gondolunk, még ez olyan érdekes, ugye van itt egy folyamatos konfliktus forrás, több novellában visszatér, a telepi gyerekek, akik egy más világból jöttek, másképp szocializálódtak, más normák szerint élnek. Az interjú előtt mondtad, hogy ezek is fiktív elemek. De hogy miért volt rájuk szükség?
Valójában annyiban fiktív elemek, hogy nem a város szélén volt egy telep, ahol mondjuk ilyen lecsúszott, halmozottan hátrányos helyzetű emberek éltek volna, meg nem is az volt, hogy volt egy olyan lakótelep, ami mondjuk tudjuk, hogy vannak az országban kiüresedett iparvidékeken, 90-es évek után kialakultak olyan lakótelepi zárványok, onnan nem volt kitörés. Ilyen nem volt, de volt egy nevelő intézet, ahonnan tényleg nagyon kemény életet élő gyerekek is jöttek be néha a városba. De maga ez a kép azért kellett, hogy megmutassam, vagy azért tartottam fontosnak, mert hogy ezzel is próbáltam elejét venni annak a nosztalgiának, ennek a régen minden jó voltnak. Tehát ma, amikor arról beszélünk, hogy milyen súlyos probléma a bullyingolás az iskolákban, valóban az, de főleg azért súlyos probléma, mert most már olyan technikai eszközök készültek hozzá, ami ezt nagyon széles körben ki tudja terjeszteni. De egyébként az, hogy a mi gyerekkorunkban is voltak olyanok, hogy egy osztályban voltak kiközösített gyerekek, hogyha a nagyok verekedni akartak, akkor megtalálták a kicsiket, vagy ha az agresszívek verekedni akartak, akkor megtalálták a kevésbé agresszíveket. Az szerintem akkor is megvolt. Tehát, hogy ebből a szempontból például én akartam azt kerülni, hogy úgy tűnjék, hogy ez a gyerekkor, ez egy ilyen eszméletlenül békés, boldog, kiegyensúlyozott, tényleg minden szuper gyerekkor, mert nem volt az akkor sem.
Az utolsó novellád az nagyon fájdalmas, nagyon szomorú búcsútörténet, de itt ez a mesélő nem kisfiú.
Hát itt ugye az van, hogy itt idősebb korában megy abba a szanatóriumba, ahol annak idején gyerekként is átélte azt, hogy elveszítette az apját. A könyvben így folyamatosan haladunk előre, azért nagyon sok egy gyerekkor van, és aztán azért nyitom ezt a kört, hogy a könyv végére azért eljussunk egy felnőtt korú elbeszélőig, aki a felnőtt korába szinte egy tragikus okból vissza kell, hogy menjen abba a szanatóriumba, ahol az apját elveszítette, és így ebben a novellában ér a csúcsra tényleg az az idősíkoknak a teljes összecsúszása, hogy ott egyszerre gyerek és felnőtt egyszerre búcsúzik el két számára fontos embertől.
Apám óriás lesz, Hász János novellás kötete a 21. század kiadó gondozásában jelent meg.